A megújuló energiaforrások fejlesztéséről, az Alteo NRT közelmúltbeli részvénykibocsátásáról, a zöld gazdaságról lesz szó az Aréna ma esti műsorában. Vendégünk Csikán Attila, ifjabb Csikán Attila, az Alteo NRT vezérigazgatója. Én Klavai Rihárd vagyok, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Köszönöm szépen, hogy elfogadtam a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Mennyire politikai kérdés, klímapolitikai kérdés ma a zöld energiafejlesztés, és mennyire üzlet?
Klímapolitikai kérdés volt mindig is, és a többi aspektus pedig folyamatosan épül bele és egyre szélesedik. Ma már azt mondom, hogy a klímapolitika és a fenntartatósági nagyon hasonló fogalom. Üzletnek kell lennie, politikának kell lennie, és társadalmi kérdésnek kell lennie egyszerre.
Amikor elkezdtünk zöld gazdaságról, meg megújuló forrásokról beszélni, akkor ehhez szorosan hozzákapcsolódott a támogatás. Mikor lett üzlet?
Egyrészt, ahogy a technológiák fejlődtek, ma már egy megújuló erőmű egy újonnan épült hagyományos erőművel összehasonlítható megtérülést, összehasonlítható számokat mutat. De még ennél is fontosabb, hogy akkor lett üzlet, amikor az iparvállalatok ráébredtek arra, hogy ha ezzel foglalkoznak, akkor ez egy versenyelőny lehet nekik, ha pedig nem foglalkoznak vele, akkor hátrányba kerülnek.
Az iparvállalat alatt most fogyasztókat érintett, ipari fogyasztókat?
Igen, nagyipari fogyasztókat, akár energetikai cégeket, hiszen önmaguk is fogyasztanak rengeteg ugye energiát, de bármelyik iparágban, ahol energia fogy, már pedig hát alig ha van olyan, ahol nem, ott azért már egyre fontosabb, hogy ezeknek a cégeknek viszonya legyen a klímavédelemhez. Fogyasztók miatt, szabályozás miatt és saját maguk miatt.
Mi az, ami meggyőzte őket egyébként, hiszen ők nyilván nagyon sok céggel találkoznak. Mi az, ami meggyőz arról egy ipari energiafogyasztót, hogy neki zöld energiában kellene gondolkodni?
Az egyik, ami meggyőzi, az a saját fogyasztói. Nagyon sok olyan iparág van, ahol a fogyasztónak szempont, hogy az adott termék milyen hatásra van a környezetére. Gondoljunk egy irodaházra, ugye lassacskán már nem lehet kiadni egy értelmes irodaházat akkor, hogyha nincsen benne valamilyen zöld megoldás, mert a bérlők egyszerűen szempontként tekintenek rá. De mondhatnék rengeteg más iparágat az autóipartól elkezdve, ahol ez fontos. A második dolog az állami előírásoknak a szigorodása, mondjuk egy vegyipari cégre gondolunk, vagy egy cementgyárra, ugye folyamatosan a határértékek szigorodnak, és ezt egy idő után úgy lehet teljesíteni, hogyha valamilyen mértékig zöld energiát is bevonnak. És a harmadik dolog, az pedig az, hogy azt, amit az államok, a kormányok, mondjuk a párizsi klímacsúcsra nem tudnak esetleg teljesíteni, azt az iparlatoknak kell tudni bepótolni. Ezt egyébként nem én mondom, hanem a Paul Polman, az Unilever vezérigazgatója mondta, de én messze menőkig egyetértek vele. Ezek az vállalatok rendelkeznek olyan erővel, hogy hatással legyenek a környezetükre, nagy szavakat használók hatással legyenek az országra, a világra, hogyha multinacionális cégről van szó, és ezt igenis kutyakötelességük megtenni, és a menedzsmentek, ezeknek a vállalatoknak a vezetői ezt egyre inkább látják.
De egyébként ezek a nagy cégek üzleti szempontból döntenek, ugye folyamatosan halljuk a híreket a legnagyobb, akár IT multinacionális cégekről, hogy mondjuk tisztán megújuló energiaforrásból működtetnek egy szerverparkot, vagy mondjuk valaki rá. Ez náluk tisztán üzleti kérdés, vagy inkább egy ilyen CSR kérdés, hogy megmutatják, hogy ők mennyire zöldek?
Én azt gondolom, hogy már a CSR-on túl vagyunk. Nem csinálnak ezek a cégek semmit, amiben nincsen üzleti szempont. Tehát azt nem hiszem, naivitás lenne azt gondolni, hogy az üzleti szempontot figyelembe kívül hagyják. Az más kérdés, hogy esetleg most már tágabban értelmezik. Tehát lehet, hogy azon, hogy ő tisztán zöld energiával látja el magát, ugye hallunk ilyeneket, azon esetleg nem fog pénzt keresni ahhoz képest, mintha nem, sőt, még adott esetben lehet, hogy picit drágább is beruházást igényel neki. De ahogy mondtam ez előbb, azzal, hogy a fogyasztókat nyeri meg magának, hogy effektív árbevételre tesz szert, vagy azzal, hogy új termékeket tud ezzel kifejleszteni. Azzal igenis keresletet generál, és ez a nap végén ugye üzletet jelent. Hogyha szabad itt ezt fölhozni, ugye van egy szervezetem, az Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért, BCDH, aminek idén februárban az elnökévé választottak, ezért is beszélek most erről. Ennek 71 iparvállalata tagja, ez a magyar GDP 30%-a, tehát elég nagy. Gyakorlatilag a magyar GDP 30%-a hitet tett amellett, hogy fenntartatósági kritériumok mentén irányítja a vállalatát. Ebben a szervezetben a cégeket a felső vezetők képviselik. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy nem környezetvédő vagy nem zöld módon, fenntartható módon. Tehát a környezetvédelmi szempontok mellé bejönnek az üzleti szempontok, a megtérülési szempontok és a társadalmi szempontok is. Ugye? Tehát keressünk pénzt, érezzük jól magunkat, és a munkatársaink és a fogyasztóink érezzük jól magunkat, és így legyünk fenntarthatóak zöldek. Hát ez egyébként sokkal nehezebb, de ha sikerül, akkor sokkal nagyobb eredmény.
Ugye az imént azt mondta, hogy lehet, hogy közvetlenül mondjuk a zöld energiák felhasználása nem hoz üzleti eredményt, de mondjuk összességében az egész üzletre jó hatású. Ugye azt mondta, hogy itt a fenntarthatóságnak legalább három fontos szempontja van, ugye a szociális, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóság. Van olyan megoldás, hogy mindegyiken nyer a cég? Vagy inkább olyan van, ami, hogy összességében a fenntarthatóság pozitív eredményt hoz?
Hát én azt gondolom, hogy van, ahol mindegyik ennyire a cég, illetőleg ezek néha nem is nagyon jól elválasztatók egymástól. Ha kijövök egy új termékkel, és az új termék a fogyasztónak egy igényét kielégíti, ugye, akkor ez nyilván jó. Ha ezen a terméken én nyilván pénzt keresek, mert valamilyen fedezettel hoztam ki, és hogyha ez egy környezettudatos termék, akkor ráadásul még ugye a környezetvédelemért is tettem. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy hozzáállás a világhoz. Tehát az a hozzáállás a világhoz, ami arról szól, hogy átgondoljuk azt, hogy mit csinálunk, és megpróbálunk gyakorlatilag változtatni a szokásainkon, és megpróbálunk ezzel a fajta, újfajta gondolkodásmóddal nekiállni a vállalatunk irányításának, de egyébként a háztartásunk irányításának, vagy a saját életünk irányításának is, tehát azért ne felejtsük el, hogy az is azért nagyon nagy cél lenne, hogy ne csak a vállalatok, hanem a fogyasztók is foglalkozzanak ezzel.
Az imént említette Párizst, ugye a párizsi klímacsúcsot, ahol azért mégiscsak született egy megállapodás, amit a közelmúltban sikerült ugye jogerőssé tenni, ha úgy tetszik, mert ugye az Európai Parlament is jóvájt, és az Európai Tanács is. Igen. És ez ugye megvan az a szükséges mennyiség, ami kell ahhoz, hogy ez működjön. Ez egy nagy lökést ad vagy fogadni a következő években a megújuló forrásoknak?
Én azt gondolom, hogy ez egy forradalmi eredmény. Tudom, hogy nagyon sok szkeptikus hang is elhangzik, ugye, amit az okoz, hogy szinte túl sok a politikai hitvallás, és ehhez képest kevés az eredmény. Ugye? Viszont azért azt is meg kell mondjam, hogy gondoljunk abba bele, hogy hol volt még valaha a világban ekkora fókuszban a fenntarthatóság és a környezetvédelem, mint ma. Tehát az, hogy a világ vezetőjéről leülnek, és kiállnak a választóik elé, és vállalásokat tesznek, én azért azt gondolom, hogy ez ahhoz képest, hogy 20 évvel ezelőtt szerintem még egy interjúra is nehezen lettek volna kaphatók a témában, ez egy óriási előrehaladás. És most azért én érzek egy elszállást. Egy nagyon komoly elszállást a cégemben is, az iparolati partnereinkkel, a fogyasztóinkkal, az üzleti partnereinkkel konkrét üzleti megoldásokat tudunk mellé rendelni annak, amit a politika vállalás szinten megtesz. És egyébként pedig megmondom őszintén, hogy nem akarok ijeszgetni senkit, de azt gondolom, hogy nem is nagyon van más esélyünk, ha fenn akarjuk tartani azt a szintet, ahol ma élünk, és azt a sok szépséget, ami minket körülvesz ezen a bolygón.
Egy picit kitérőt még hagyd tegyünk ezen a területen, hiszen egyrészt nagyon régen foglalkozik megújuló energiaforrásokkal, energiahatékonysággal, másrészt van egy saját blogja, tehát ha úgy tetszik, akkor bloggerként is ugye ezt a területet elég sokszor elemzi. Igen. Ön szerint mi történt Kyoto óta? Ugye akkor Kína és az Egyesült Államok igazából mondhatom talán ma azt, hogy hallani sem akart arról, hogy beszélni egy ilyen egyezménybe. Most viszont mind a két nagy kibocsátó, a két legnagyobb kibocsátó beállt a klíma megállapodás mellé. Ön szerint mi történt?
Hát szerintem három dolog történt. Egyrészt az, hogy ezeknek a vállalásoknak a megvalósítása már nem olyan eszetlen drága, mint a 90-es években lett volna. Tehát ha valaki a 90-es években fog ennek neki, akkor azért azt kell, hogy mondjam, hogy alaposan újra kellett volna gondolni egy ország költségvetését, vagy az egész finanszírozását, és erre nyilván nem volt meg az akarat, mert ha erre költök, másra nem fogok, ugye veszélyesnek ítélték a politikusok. Ugye, ahogy mondtam, a technológiák rengeteget fejlődtek, tehát ma már ez azért nem jelent egy ekkora megoldhatatlan feladatot, igenis meg lehet finanszírozni. Ez az egyik. A másik, hogy szerintem hétköznapokban a klímaváltozást érezzük a bőrünkön. Tehát azért lehet mindenféléket magyarázni, meg tagadni, meg jobbra-balra keringeni körül a téma körül, de ha most komolyan belegondolunk, akkor igazából ez szerintem már választói kérdés, választói akarat. Mert amikor Kínában nem tudják levenni a maszkot Pekingben az emberek hetekig az utcán, akkor én szerintem már nem lehet mondhatja azt egy kormány, hogy ezzel nem akar foglalkozni. És hát ugye a harmadik dolog meg azért én hagyd legyek naív. Tehát én nekem nem esne jól, ha nem lehetnék naív néha. Én azt gondolom, hogy ezek a hölgyek és urak állami vezetők, akik azért választották azt a munkát, amit csinálnak, mert valamilyen módon hatással akarnak lenni a világra, és ez egy kiváló alkalom, hogy ezt megtegyék. Tehát én nem tudom, hogy hol van még olyan területe az életnek, ahol ekkora felelősséggel, vagy ennél nagyobb felelősséggel kell viseltetni, mint ez a téma.
Térjünk vissza akkor egy picit a zöld energiáknak az üzleti kérdéséhez, amikor egyáltalán a megújuló források fejlesztése elkezdődött, akkor én arra emlékszem, hogy általában az energia üzlet, az energiaipar egy kicsit ilyen tanástalanul állt, hogy mi az az üzleti modell, vagy hogyan fog ez működni, ugye nagyon más nyilván egy szélerőmű, vagy egy naperőmű, mint mondjuk egy szénerőmű, vagy földgázerőmű. És most nem csak a technikai kérdésekre gondolok.
Igen.
Ön szerint már ez kialakult? Tehát ma már világosan látjuk, hogy a zöld gazdaság mennyire más elvek szerint működik, közgazdasági elvek szerint?
Hát, hagyd mondjam ezt, és nem azért, mert fel akarom hánytorgatni a régi dolgokat, de nem is csak tanástalanul álltak az elején a megújuló energiához, hanem nagyon sokan egyszerűen kinevették. Tehát azt mondták, hogy ez a méregdrága kis, jelentéktelen valami, ezzel teljesen fölösleges kísérletezni, ebből soha nem lesz semmi. Ugye itt hagyd mondjam el azt, hogy azért meg kell persze próbálni valamilyen szinten előre látni, tudom, hogy néha nehéz, de amikor a 19. század végén az autót feltalálták, az sem volt versenyképes a lóhoz képest, mégis azok jártak jobban, akik az autóiparra tettek a lótenyésztéssel szemben. Bár van lótenyésztés ma is, tehát a helye megvan a világban. Ugye? Na most én ugyanezt tudom erre mondani, hogy igazából egyrészt meggyőzte a kétkedők nagy részét az az eredmény sor, amit ez az iparág felmutatott az elmúlt 20 évben. Másoldalról pedig gyakorlatilag ugyanazt tudom elmondani egy picikét, mint az országos szinten, mint amit ipari szinten, hogy ma ez már nem egy akkora, nem forgatja úgy fel az energiarendszerét egy országnak. Tehát az, hogy valaki az adott adottságának megfelelő szintet elérjen, ez lehet mondjuk akár 100% néhány szerencsés ország esetében, de mondjuk sehol nem kevesebb szerintem, mint 20-30%, az nem fogja felforgatni az energiarendszerét. Nem fog tőle sem ellátásbiztonságban, sem költségekben vállalhatatlan kompromisszumokra kényszerülni.
Egyébként azt mondta, hogy az elmúlt 20 év eredményei, meddig jutottunk? Tehát, hogy itt az autó hasonlatot hozta, nyilván ott látjuk, hogy meddig jutottunk az energia, a megújuló energiaiparág az, meddig jutott mondjuk 20 év alatt, mi az, ami alapjaiban megváltozott, csak a zöld energiák területén?
Egyrészt megváltozott az, hogy ez ma már széles körben elérhető, demokratizálódott, ahogy szoktam mondani. Tehát az, hogy egy családi ház tulajdonosa reálisan átgondolhatja, hogy ő mit szeretne, hőszivattyút, napcellát, hőtárolást, pellettüzelést, mini szélgenerátort a teleke végében, most nem tudom, mit hagytam ki, elnézést, attól, ha valamit kifelejtettem, igen. Tehát, hogy ő reálisan ezt átgondolhatja, és egy iparlatról meg ne is beszéljünk, mert ugye ott viszont ez már kutya kötelesség, hogy átgondolja, hogy milyen módszerekkel. Egyáltalán az, hogy ő azon gondolkodhat, hogy termel energiát, vagy vesz energiát. Mennyi arányban? Mert egyébként ezek a dolgok nem digitális kérdések, hogy 0 vagy 100 között kell gondolkodni, hanem pont az egészben az érdekes, vagy az a tudásnak a lényege, hogy az optimális portfóliót ki tudjuk alakítani. És ez ma egy reális döntéssé vált. Miért? Mert olcsóbb ez a dolog, megbízhatóbb ez a dolog. Azt tudom mondani, hogy ez alatt a 20 év alatt fejlődtünk annyit, mint az autóipar 50 év alatt az elejétől kezdve.
Ugye azt mondta az imént, hogy az elején az energiaipari vállalatok sokszor kinevették a megújuló forrásokat, hogy egy kis ellentéktelen része lesz az energiaiparnak. Mondja, ön azt honnan gondolta, vagy mi volt az, ami miatt úgy döntött, hogy emellé áll, és hogy tudják azt mondjuk az Alteóban, hogy ez működni fog? Honnan tudták?
Hát, hagyd mondjam ezt kettő felé, mert amikor az Altót alapítottuk, akkor azért ez ugye 8 évvel ezelőtt volt, akkor azért ez már valamilyen szinten látszott, hogy ez egy nagyon komoly iparág, ez akkor már a világban azért elkezdte elfoglalni a méltó helyét, hogy így mondjam, és már Magyarországon is néhány éve lehetett megújuló energiával érdemben foglalkozni. Azt viszont bevallom őszintén, hogy amikor az energiaiparba kerültem 16 évvel ezelőtt, hát akkor ez teljesen véletlen volt. Tehát sajnos nem tudok beszámolni ekkor előrelátásról. Én a SES-iparban dolgoztam előtte, és egyszerűen egy vezető pénzügyi elemző állásra jelentkeztem, tehát én ugye pénzügyi és befektetői háttérrel rendelkeztem, és ez a vezető pénzügyi elemzői állás, ez egy amerikai befektetési alapnak a közép-kelet-európai cége volt. Cégében volt, és engem egyszerűen érdekelt maga a kihívás, és maga a matek, hogy így mondjam. Tehát én először a matek oldaláról, vagy a modellezés oldaláról közelítettem ezt a kérdést meg.
De önmagában az energiaipari matek, tehát az, hogy, az, hogy egy energetikai történet hogy fog működni? Vagy hogy
hát
működik?
Először az a matek, hogy egy amerikai alapnak dolgozhatok, és Wall Street-i fiúkkal ebben a standardben, ugye ez egy pénzügyi elemzőnek, ez egy nagy dolog. És utána meg az energetikát megismertem, és elkezdett egyre jobban érdekelni. Ha nem nagy szó, azt mondom, hogy beleszerettem ebbe a dologba. Nem egy tudatos döntés volt, hogy én ezzel fogok foglalkozni, hanem egyszerűen szerencsés voltam, és ide kerültem, és aztán pedig beleszerettem, és úgy döntöttem, hogy ezzel szeretnék dolgozni.
Hogy egy kicsit közelítsünk a mindennapi valósághoz, mennyire változott meg a környezete a megújuló energiaforrások fejlesztésének? Egyrészt beszéljünk most akkor akár csak Európáról, de beszéljünk Magyarországról is. Tehát mennyire változott meg a környezet?
Hát azt tudom mondani, hogy ma már minden szinten, tehát állami szinten, szabályozói szinten, vállalati döntéshozói szinten, a befektetőknek a szintjén, ugye nekünk vannak intézményi befektetői tulajdonosaink, és akár a lakosság, a fogyasztóknak a szintjén, ezt már abszolút komolyan veszik. Tehát mi gyakorlatilag a megújulós cégek, vagy az én cégem, amelyik Magyarországon vezető ezekbe a technológiákba, azt tudom mondani, hogy méltó partnere ma már bármilyen energetikai stratégiai megbeszélésnek, vagy bármilyen energetikai üzlet kifejlesztésének. Ez rengeteget változott, tehát megküzdöttünk a méltó helyünkért, és az is igaz, hogy nagyon komoly műszaki tudást igényel ez a terület, mert a világban pedig az történik, hogy lényegében a gyors technológiai fejlődés mellett egyre újabb és újabb technológiák jönnek be, néha egészen vadnak tűnő üzleti megoldások, amikből aztán nem mindegyikből lesz valami, de amelyikből lesz, az áttörés jellegű.
Az üzleti megoldások vadak, vagy pedig a technológiai ötletek? Tehát az, hogy miből lehet még, és hogyan lehet még energiát kinyerni, vagy energiát átalakítani, ez, ami ön szerint több meglepetést okoz, vagy az üzleti modellek, amelyek a világban láthatók?
Hát is. Ugye én ebben az említett blogomban szoktam néha direkt egy picit, ha így mondjam, provokatívan olyan megoldásokról írni, amire nyilván én is azt gondolom, hogy kétesélyesek.
Például?
Például a ruhában a termelt villamos energia, amit ugye valaki fölvesz, és akkor közben, miközben ugye testfővel melegíti, közben termel villamos energiát vele. Nyilván ezek picit provokatívak, tehát én sem gondolom, hogy mondjuk a Paksi atomerőművet ez rövid időn belül helyettesíteni fogja, de azért csinálom ezt, mert én azt szeretném, hogy ezekről a dolgokról gondolkodjunk nyitottabban, és lássuk azt, hogy igazából nagyon-nagyon sok ember nagyon komoly munkát végez annak az érdekében, hogy a ma kétségtelenül meglévő problémákat megoldjuk, és oké, hogy ezek néha mellékvágányok, néha vadhajtások, de egyébként pedig nyitottnak kell lenni, és egy széles spektrumon kell tudni gondolkodni, és akkor fognak kiderülni, hogy mik azok az ügyek, amik működnek.
Van egyébként olyan technológia, most elárulhatja szerintem, hogy van olyan technológia, amit mondjuk 20 évvel ezelőtt, vagy 16 évvel ezelőtt, amikor megjelent, vagy amikor beszállt az energiaiparba, akkor azt gondolta, hogy hát ez olyan, nem biztos, hogy lesz belőle valami, és ma egyébként, ha nem is nagy üzemi keretekben, de azért működik, legalább tesztüzemben.
Hát ugye szinte minden, amit ma használunk széles körben, az 16 évvel ezelőtt még ilyen bájos kis semmiségnek tűnhetett, ugye akár mondjuk a nap energiát is, ami 16 évvel ezelőtt szerintem körülbelül 3-szor vagy 4-szer ennyibe került, viszont ezért cserében fele annyit termelt, mint most. De hát az energiatárolás például, ugye, tehát ma már azért ipari méretekben is létezik az energiatárolás, és amilyen ütemben fejlődik, azt gondolom, hogy éveken belül nagyon komoly áttörést fog elérni. Na most ez, amikor elkezdtünk dolgozni, akkor a mobiltelefon akkumulátor is értelmetlen méretű volt, nem hogy az ipari méretű tárolás. Hát nagyon sok minden van. Én azért azt gondolom, hogy az alapdolgokban, mert ma már ugye egy napenergia, vagy egy energiatárolás, az vagy egy szélenergia, vagy akár bármilyen turbina technológia az alapdolognak számít, nem számít űrtechnológiának. Abban igazából óriási fejlesztési pénzek és hatalmas vállalatok működnek, teljesen összemérhető-e az a hagyományos iparággal, és inkább ma már csak az a sci-fi, hogy azzal használ már olyan napcellákat, aminek 45% a hatásfoka, ami azt jelenti, hogy a földgáz erőművekével lesz összemérhető, és már létezik, igaz, hogy még nyilván drága. Ma már inkább csak az a kérdés, hogy mennyi idő az, amíg ezek elérkeznek, és nem pedig az, hogy vannak-e vagy nincsenek.
Mennyire gyorsít a forgási sebesség? Tehát mondjuk megjelenik, akár mondjuk a NASA-nál, mondjuk ennél a példánál, mennyi idő múlva lesz ebből a megújuló gazdaságban egy elérhető megoldás?
Hát eszméletlen gyors. Tehát ahhoz képest, hogy, hogy más iparágakban ez hogy néz ki, azt mondom, hogy 10 év itt már nagyon hosszú idő.
Egyébként hogy látja, hogy ugye emlegetjük általában Magyarországon, amikor megújuló forrásról beszélünk, akkor előszeretettel napenergiáról, szélenergiáról beszélünk, esetleg a biomasszáról, de hát ennél sokkal több megoldás van. Ezek miért nem kerülnek többször szóba nálunk, vagy a világban sem kerülnek igazából szóba?
Hát a világban rengeteg megoldás szóba kerül, ugye persze ezeknek egy része olyan, amire Magyarországnak nem nagyok az adottságai, vagy egyáltalán nincsenek, mert ugye árapályerőmű az nyilván ahhoz kell tenger, ugye? Magyarországnak ezzel a kis békés kontinentális éghajlatával meg elhelyezkedésével az egyébként nagyon jó időjárási szempontból, de őszintén szóval miatt ilyen nagyon kísérleti dolgok az elég limitáltak, hogy mit lehet itt csinálni, ugye? Tehát egy kis vulkánnal, vagy egy kis ezzel-azzal ugye sokkal, sokkal izgalmasabb a dolog, de hát ez mondjuk nem biztos, hogy persze más oldalról meg a kedves hallgatóknak nagyon rossz hírnek számít. A másik azért az, hogy valljuk be őszintén, hogy írtózatos K plusz F pénzek kellenek ehhez. Tehát azért sajnos nem Magyarországon mennek ezek a kutatások a leginkább előre, bár egyébként vannak Magyarországon is olyan műhelyek, például turbina részegységek tervezésében, akik világra szólóak és világszintűek, csak ezek olyan nehezen érthető műszaki részletkérésekkel foglalkoznak, ami nem igazán kap nagy nyilvánosságot, de azért a magyar műszaki tudás az fantasztikus, azt kell, hogy mondjam. És hogyha nem is Magyarországon folynak ezek a kutatások, de azért a magyar tudósok ott vannak. Tehát ahogy a CENT-ben dolgoznak magyar tudósok, ugye ezekben a megújulós ügyekben is.
A leggazdagabb országok, tehát a ma a leggazdagabb, hogy mondjuk úgy, hogy akkor a G20-nak lesznek a vezetők megújuló források fejlesztésében?
Hát egyik részben igen, szerintem. Másik részben pedig ugye vannak, akik a szükségből kovácsolnak erényt, azt gondolom. Ugye például a kokáért, ugye, hát aki persze gazdag ország, csak nem akkora méretű, ugye mondjuk Szaúd-Arábia vagy Katar, az ő befektetési alapjaik, ugye olaj országokról beszélünk, az ő befektetési alapjaik óriási pénzeket investálnak a megújuló energiaiparba, pont azért, mert felismerték azt, hogy több lábon kell állni, és ha jelenben megkeresett pénzeket, nem biztos, hogy a jelenben, hanem inkább a jövőbe érdemes fektetni.
Említett az imént Pekinget, illetve Kínát, ugye a légszennyezés miatt, és vannak európai elemzők, akik arra számítanak, hogy valamiféle nagy áttörés, akár mondjuk a napenergia átalakítás hatékonyságában, vagy mondjuk akár az elektromos autózásban, az akkumulátor technológiában, majd Ázsiából érkezhet, mondjuk konkrétan Kínából. Ön mit gondol erről?
Hát én is beszélgetek kínai üzletemberekkel és kínai megújulós szakemberekkel. Azt tudom mondani, hogy ha fele igaz annak, amiket mondanak, már akkor is eszméletlen, hogy milyen dolgokról folyik a kísérletezés. Most például ugye, ami az egyik legutolsó, amit hallottam, ez a vezeték nélküli villamos energia továbbítás, amiben állítólag áttörés előtt állnak. Nyilván nem kötik az orromra a részleteket sajnos, de a lényeg az, ugye, hogy Kína egy nagyon nagy ország, és több ezer kilométerre kell elszállítani a villamos energiát. Ugye tudjuk azt is talán, hogy fejlettségben is ezek a régiók nagyon különböznek egymástól, és ahhoz, hogy a rosszul ellátott nyugati részekre elszállítsák a villamos energiát, ez egy reális esély, csak hát ez ideig szkifi volt. És most azt állítják nekem, hogy éveken belül megtörténhet az áttörés. Hát, ha ez igaz, akkor ez forradalmasítja az európai villamosenergia piacot is, legalábbis az elosztói oldalt.
Ifjú Csikán Attila, az Alteo NRT vezérigazgatója, az Arena ma esti vendégén. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.